ارشوارم ایشتنی Isteni szeretünket kezdjük egy énekes könyvünk 275-ös számú énekének eléneklésével. 275-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgiaként, neki énekes könyvünk 35-ös számú énekét. Íme eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a dicsőség, az erő és a hatalom. Benne áldatik meg a föld minden nemzetsége, és a népek mind őt magasztalják. Áldott az ő dicsőséges neve örökké, teljék meg az egész föld az ő dicsőségével. Amen. Az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, és ezért kározatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök, bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, egy igaz Istenünk, aki bölcseket vezettél egyszülött fiathoz a csillag fényével, add meg nekünk, Urunk, a te kegyelmedben, hogy miután hitáltal megismerhettünk téged, eljussunk az isteni dicsőség látására is az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre az ünnepnapra, vízkereszt ünnepére, vasárnap oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Izsaiás könyvében találjuk, annak 60. fejezetében, az első 6 versekben a következőképpen. Isten igét tehát Izsaiás könyvéből olvasom a 60. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyog az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül. Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfa tevéi mindnyájan Sébából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra. A harmadnapon föltámadott halottait, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek az Egyházban, Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, vendégek érkeztek hozzánk az asszonyok szolgálat előtt még. Meghallgatjuk Míriámot, aki Ashleynek a főnöke, az ESC-nek a legnagyobb amerikai evangélikus egyház, kelet-európai missziójának a vezetője. Eljött a családjával, egy apró pici babával, aki ott van a férjének a kezében. Hallgassuk meg, hogy mit szeretne.
Jó napot!
Jó napot!
Good morning, my name is Miriam Schmidt, and I am a pastor in the Lutheran Church in America.
Jó napot mindenkinek, Miriam Schmidt vagyok, és én egy lelki pásztor vagyok a lutheránus egyházban, Amerikában.
And my family is with me, Jeremy, my husband, and my daughter Ursula, and our little daughter Esme.
És itt van velem a férjem is, Jeremy, a nagyobbik lányunk Ursula, és a kisebbik Esme.
Esme. And we are glad to be here this Sunday.
És nagyon örülünk és hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk ezen a vasárnapon.
My work is to be the supervisor of Ashley.
Az én feladatom az, hogy felügyeljem Ashley munkáját.
And other volunteers in Hungary.
És más önkénteseket Magyarországon.
But I also serve an international church in Bratislava.
De ezzel együtt egy nemzetközi úgymond szolgálatban is állok, ami a bratislavai gyülekezetben.
So I am on maternity leave now, so I leave the church to come worship with you.
Tehát, hogy most ilyen kiküldetésben azért jött ide, hogy most együtt dicsőítsék Istent mi velünk.
So we are very glad on behalf of the Evangelical Lutheran Church in America to work with your pastor, Pastor Mishi.
És nagyon örülünk, hogy tehát hivatalosan is a luteránus amerikai keresztény egyházzal, hogy együtt dolgozhatunk a ti lelkészetekkel, Bécsi bácsival.
And I feel that Ashley is very blessed to be a part of your community for this whole year.
És úgy látom, hogy Ashley nagyon, nagyon megáldja az Úr ebben a szolgálatban, hogy része lehet a ti gyülekezeteteknek.
And I thank you for helping her. It is hard to come from the United States and learn Hungarian.
És nagyon örülök annak, hogy segítettek neki, mert nagyon nehéz dolog Amerikából eljönni ide és magyarul tanulni.
But I know she has been helped by you.
De tudom, hogy sok segítséget kapott tőletek.
So I thank you for welcoming us here.
És köszönöm, hogy minket is vendégül látok itt nálatok.
And I am excited to see more of how the gospel is shared here and in Nirtelek and around here by you and your pastor.
És nagyon izgatottan várom, meg kíváncsian, hogy hogyan terjed közöttetek az evangélium itt Nirtelken, körülöttetek a környező településeken és Misi bácsijék körül.
From the first time I visited here,
az első alkalommal, amikor itt voltam,
I knew this is a special place and you have a special pastor.
Már akkor tudtam, hogy ez egy különleges hely és egy különleges lelkész van itt.
So we are glad to be here for a little bit and see a little bit more, learn a little bit more about you.
És hálásak vagyunk azért, hogy egy kis időre itt lehetünk köztetek, egy kicsit jobban megismerhetünk benneteket, és jobban láthatjuk, hogy hogy zajlanak itt a dolgok.
And we hope this is a relationship that keeps growing even after Ashley needs to go home next year.
És reméljük, hogy ez egy olyan kapcsolat, ami azután is tovább fog virágozni, miután Ashley jövőre vissza kell, hogy menjen Amerikába.
Are there any questions you have for me?
Van valakinek kérdése egyébként, hogy érjük az életüket, és mi az, ami mozgatja a Kelet-Európa misszió felé? És hogy látja Magyarországot amerikai szemmel, a kereszténység állapotát, az amerikai egyházias élet és a magyar egyházias életet, ahogy most már látod, hogy hagyja Magyarországon.
Can you tell us about some differences about the Christian community in Hungary and then by you in the USA?
In the USA? Well, what are some differences? Hi. You know, I would say we are just in the beginning of worship here, but I served as a intern pastor in Guyana in South America, and I am now in Slovakia and visit Hungary. That translates.
Hogy eddig úgy volt, hogy ugye ő belső pásztorként szolgált Amerikába, Guyanába, és hogy sokszor volt kiküldetésen Szlovákiába, és most eljöttek Magyarországra.
And the last congregation I served was in Montana in the United States.
És a legutolsó gyülekezet, ahol szolgált, az Montanában volt, az Egyesült Államokban.
And even though there are differences in those places,
és annak ellenére, hogy vannak különbségek a gyülekezetek meg a helyek között,
I think what I notice is there are similarities too.
Amit én észrevettem, az, hogy van sok hasonlóság a gyülekezetek között.
That Jesus Christ and the scripture that holds us together and the Lord's Supper that we all share connects us in all of these different countries everywhere.
Tehát, hogy a Jézus Krisztus és az ige alap, az mindenhol egyformán az Amerikai Egyesült Államokban is jelen van, és az úrvacsora az mindannyiunkat összeköt a Krisztusban.
So, even though I do not understand all the Hungarian, I know that we are confessing our faith in the Apostles' Creed just now.
Annak ellenére, hogy nem értem, hogy mit mondottok, viszont tudom azt, hogy az apostoli hitvallásban ugyanazt mondjátok, amit én is, mi is szoktunk.
And we do this in Slovakia, and we do this in Montana, and we do this in New York, and we do this all over the world.
És ez ugyanígy történik Szlovákiában és Montanában, New Yorkban, és az egész világon keresztény egyházban.
And so then maybe the differences do not matter so much because something bigger, Jesus Christ, connects us past all of those differences.
És talán nem is annyira számítanak ezek a különbségek, mert az Úr Jézus Krisztusban, mint hogy az előbb említett, mindannyian egyek vagyunk, és inkább kevesebb a különbség.
És még kérdés jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Nem baj, hogy kérdezek még egyet?
Hogy, one more question.
Hogy neki azért nagy rálátása van a világ kereszténységére, mert hogy az Amerikai Egyesült Államokban is szolgált, meg élt, és oda kapcsolódik, meg kelet-európai missziót is látja. És az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy milyen veszélyt lát a kereszténység felett. Mi az, ami a kereszténységet esetleg gátolhatja, vagy rossz irányba viheti, vagy lenullázhatja. Tehát lát-e ilyen veszélyt, ilyen problémát, úgy az egész világot átnekint.
So, internationally, globally speaking, do you see any difference or difficulty that what could you stop the spreading of the faith and of Jesus Christ? What is the...
Well, safe to say it slow. I think that we live in a time where, we no longer live in a world where everybody knows the story of Jesus. Not everybody is a Christian, not everybody. We do not live in a world that is that we can expect everyone knows this already.
Yeah. Hogy azért nehéz, mert hogy ugye olyan világban élünk, hogy nem mindenki hallott Krisztusról, nem mindenki keresztény, és így ez elég nehézség lehet azoknak az emberek számára, akik még nem hallottak egyáltalán az Úr Jézusról.
There are many people here in Europe and in the United States as well who maybe they did not grow up in a church. They did not grow up with any religious background. They have no faith tradition at all.
Hogy akár európai szinten, de akár az USA vonatkozásában is sok olyan ember van, aki úgymond vallásos háttér nélkül nő fel, hogy egyáltalán semmilyen kapcsolata nincs a kereszténységgel. Tehát semmilyen tudása nincs erről.
But then what I think is that this is an exciting time, a good time, to be part of the Christian church. Because we have a message worth sharing with people.
És úgy látom, hogy ez egy nagyon jó időpont élni a keresztények között, hiszen számukra az a legfontosabb, hogy ezt az üzenetet átadjuk az embereknek, azoknak az embereknek, akik még nem hallottak Krisztusról.
And I think people are hungry for faith. They are hungry for connection. They are hungry for a story that makes meaning of their life.
És hogy az emberek nagyon éheznek erre, az embereknek nagyon nagy szükségük van a hitre, nagyon nagy szükségük van az emberi kapcsolatokra, amik csak Istenben lesznek rendezve, és tehát hogy szomjazzák az igét.
And they cannot get that from television. They cannot get that from the shopping mall. They cannot get that from life without. They look for something more.
És hogy ezt nem kaphatják meg a tévén keresztül, akármilyen bevásárlóközpont vagy szórakozáson keresztül, ezt csak egyedül Istentől kaphatja meg az ember.
And so then it is a meaningful thing to be a part of a church community and to share that there is more meaning for us because of that community, because of that faith that we have.
És ezért nagyon fontos és jó dolog az, annak, hogy gyülekezeti tagok lehetünk, és hogy akik már ismerik Krisztust, hogy tudjuk mondani az embereknek, hogy van értelme az életüknek, hogy nem kell értelmetlenül leélni az életüket.
And I think it happens one by one. One by one, the talking with this person talking with this person, helping the children and teaching them the stories that you all know.
És úgy gondolja, hogy ez úgy történik, hogy egyesével, az egyik ember átadja a másiknak, vagy éppen segíteni a gyerekeket, hogy a gyerekeknek mesélni a történetekről, hogy megismerjék ezeket.
But little by little, people hear those stories. They experience what happens at a church like this, and in churches around the world, and they are filled with a hope that they did not have before.
És az emberek látják ezeket a dolgokat, amikről mi beszélünk, és tapasztalják azt, hogy Isten hogy munkálkodik egy ember életében, és ezek a bizonyságtételek megtöltik az ő szíveiket reménnyel.
And they experience a connection with other people that they did not have before.
És megtapasztalják az emberi kapcsolatokat, hogy olyan emberekkel kerülnek kapcsolatba, akikkel azelőtt nem voltak kapcsolataik.
And they experience a healing that we need, that nothing else was able to heal.
És megtapasztalják azt, hogy Isten lelke hogyan gyógyítja meg az életünket, hogy amit csak Istennél lehet megkapni.
So all this to say, even though there are many obstacles, I think it is an exciting time to be a part of this faith and to find ways to share that faith with others who do need that.
Annak ellenére, hogy sok nehézség van a keresztény ember életében, ő úgy látja, hogy ez egy nagyon alkalmas és áldott időpont arra, hogy az emberekkel megosszuk az evangéliumot, azoknak, akiknek nagyon nagy szükségük van rá.
And we do that very simply by welcoming people to come and listen and sing and eat and drink and be baptized. We welcome them.
És nagyon mi úgy csináljuk, hogy nagyon egyszerűen, hogy szeretett vendégséggel fogadjuk őket, meghívjuk őket, hogy jöjjenek el egy Isten tiszteletre, énekeljenek velünk, vagy épp közösen ebédeljünk, vagy vacsorázunk.
But again, it is not what we do. It is what Christ does through us, and sometimes in spite of us, that allows that healing to happen.
És nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez nem a mi munkánk, ez Krisztus végzi általunk, és hogy ezt ennek jó tudatában lenni, hogy mi csak odaadjuk magunkat, de Jézus Krisztus végzi el a munkát az emberekben.
Thank you for having us here.
Thank you very much. Tekintettel arra, hogy első vasárnapunk ebben a hónapban, de ebben az évben is, köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel asszonykörünknek a szolgálatát.
aki meglátta Jézust. Most bocsátod el, Uram, szolgádat békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. Lukács 2:29-30. Amikor az öreg Simeon, a csecsemő Jézusban felismerte a világ megváltóját, áldotta Istent, és békével kész volt meghalni, mert megizlelt valamit az örökké valóságból. Erről a lelkiállapotról egy ige hirdetésben így tanított Jó Sándor lelkipásztor. Az ilyen embernek az idei többé nem múlik, hanem telik, mert ha az idő múlik, akkor minden órával, esztendővel kevesebb van belőle, és egyszer egészen elmúlik. Ha azonban telik, akkor nő, minden nappal közelebb jut a kiteljedéshez. Telik, azaz telítődik, mint egy pohár, egy edény, aztán egyszer egészen megtelik, kiteljesedik benne az élet. A múló idő viszi az életet egyre messzebb. A telőidő hozza az életet, az örök életet egyre közelebb. Aki felett múlik az idő, az rendszerint hátrafele néz a múltba. Aki számára telik az idő, az előre néz a halálon át is az örökké valóság felé. A múló idő öregi, a telőidő pedig megérlel. Az idő múlása nyugtalanná és szomorúvá tesz, az idő telése pedig megbékéltet és vigasztal. Akinek telik az idő, az őszhajjal nem a szép ifjúság elmúlását, hanem a közelgő örökké valóság dicsőjének a jelét látja már. A múló időben a halál kapuzárás. Érthető hát előtte a pánik. A telő időben a halál kapu nyitás. Érthető hát előtte a nyugalom. A múló időben a halál életünk vége. A terő időben azonban a halál csak a mulandóság vége és az örök élet kiteljesedése. A te számod a testvér, múlik az idő, vagy telik. Azt tud békességgel elmenni a földi életből, és átlépni az örökké valóság küszöbén, aki nem akar döbben rá arra, kicsoda Jézus, hanem már itt találkozott vele.
Azért állok itt, testvérek, mert egy olyan időszak van a hátunk mögött, amiről több mint egy évvel ezelőtt álltunk itt, és nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. És igazából csak szeretném megköszönni mindazt, ami Isten átvezetett bennünket. Hálát szeretnék adni azért, hogy most itt lehetünk, és a telő és a múló idő, tehát ha hátrafele tekintünk, tudjuk azt, hogy mind vezetett már Isten át bennünket, de az, hogy mi áll előttünk, azt egyikünk sem tudja. És szeretném elmondani azt, hogy nagy nehézségek közepette voltunk napról napra, és szeretném elmondani azt is, hogy nem csak a családon belül, hanem a munkahelyen belül is megvannak mindig a konfliktus helyzetek. És most, amikor Misi újra elindult dolgozni, 2 hónapot volt kórházba, és mikor újra elindult most dolgozni, akkor olyan hálával tölt el az, hogy Isten mennyire bele tudott nyúlni az ő életébe is, mennyire fel tudta őt is segíteni, és mind a mellett, amikor ő szenvedett, szenvedtünk mi is a családtagok. Én szeretném elmondani azt, testvérek, hogy ez a hatalmas Isten most, amikor megint bizonytalanságban voltam, és nem is, hogy bizonytalanságban, hanem csak egyszerűen nem tudtam, hogy hogyan fogalmazom majd meg, de ott volt bennem az, hogy vajon hogy lesz, ha újra elindul. És most, amikor a Mózes történetét, születését olvastuk, akkor tovább olvastam azt, hogy Isten kicsoda valójában. És megkérdezte ott Mózestől az Úr, hogy, vagy küldte őt a fáró felé, és kérdezte tőlem Mózes, hogy mit mondjon, hogy ki küldte őt. És ez volt a válasza az Úrnak, hogy vagyok, aki vagyok. És ezzel az egy szóval, hogy vagyok, az Úr annyira megerősített, hogy nem változott meg a hatalma. Ugyanaz az Isten, aki ketté választotta a Vörös-tengert, és ugyanaz az Isten ma is uralkodik, és igazából neki tartozunk hálával, mert az életünk nem a miénk. És szeretném testvéreknek a szívére helyezni azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat, és szeretnék hálát adni az Úrnak mindazért, amin átvezetett bennünket, és bátorítani mindenkit arra, hogy bármilyen nehézség is van, bármi legyen is, amikor kétségeskedünk, az mindig a gonosznak a mozgatórugója, és mindig a gonosz akarja felhívni a figyelmünket arra, hogy milyen nehézségek vannak. Istenbe kapaszkodva túl tudunk lenni ezeken a nehézségeken, és mindent a javunkra tud az Úr fordítani. Ezen a nehéz időszakon keresztül Isten nagyon sokszor bebizonyította nekünk mindazt, hogy kicsoda ő valójában, és igazából még az is eszembe jutott, hogy Izrael népének is ott volt mindig az, hogy emlékezzetek vissza arra, hogy mindezeket át benneteket az Úr. Tehát akkor, amikor saját életünkre nézve látjuk azt, hogy Isten mennyi mindenen vitt át bennünket, ezeket ne felejtsük el, és ne legyünk magabiztosak, hanem maradjunk mindig Istenben biztosak.
Thank you.
Köszönjük szépen az asszony testvérek szolgálatát, és kérem álljanak fel azok, akik december hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Everybody who was born in December, stand up. Everybody who was born in December. Fogadják a testvérek szeretettel. Erika Ogó néni ajándéka a kaktusz. Köszönjük szépen, Erika. Álljanak föl még, akik mert hogy kaptak egy virágot is. Mi Péter volt. Mindenki kapott kaktuszt, aki decemberben született? Erika még itt a Péter, az aki nem kapott. Vagy nem kapott? De kapsz egy szatyrot hozzá, hogy haza tud vinni a kaktusz. Na, a kaktusz veszélyes virág egyébként, megszúrja az ember. Mindenki kapott szatyrot, kaktuszt és ajánlott. Nagyszerű. Isten tiszteletünket pedig folytassuk 266-os számú énekünk eléneklésével. 266-os éneket énekeljük Eke énekes könyvünkből.
Thank you.
néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vízkereszt ünnepének igehirdetése alapigényét úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, a 4. fejezetében a 12. verstől a 17. a következőképpen. Isten igét tehát Máté evangéliumában olvasom a 4. fejezet 12. versétől. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, vízkereszt ünnepe van, és a népi szokások szerint a vízkereszt ünnepén leszerelik a karácsonyfát. Nyilván rendezték már a ajándékoknak, a karácsonyi ajándékoknak a sorsát, amit vissza kellett váltani, azt már lassan visszaváltják. Tehát úgy visszakerül az ember élete a normális kerékvágásba, ez a nagy ünnepkör, amit körülöttünk volt, az úgy befejeződik, pedig éppen vízkereszt ünnepe az az ünnep, amire még inkább oda kellene figyelnünk, mint karácsonyra, mert karácsonykor megszületett a megváltó, viszont vízkereszt ünnepén ünnepeljük azt, hogy a világosság pedig kiárad, Jézus Krisztus elkezd tanítani, Jézus Krisztus elkezd prédikálni. Ez az ünnep jelzi azt, hogy Jézus Krisztus megkereszteltetett és elindult a megváltói útjába, és elkezd tanítani, elkezdi hirdetni Isten országáról, a mennyországról szóló üzenetet, ahogy a 17. versben olvastam, ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Érdekes, hogy hol kezdi ezt a szolgálatot Jézus Krisztus. Érdekes, hogy miképpen választja meg a szolgálati területét, honnan indítja ezt a szolgálatot. Nem a vallási központból, Jeruzsálemből. Nem Jeruzsálemből kezdi el a szolgálatát, nem Jeruzsálem a központja az ő szolgálatának. Nem az Úrhoz közel lévőknek, a vallásos zsidóknak a közössége az, ahol elkezdi, hanem, ahogy olvassuk ebben az igében is, a pogányok Galileájába megy. Zebulon és Naftáli földjére. Elmegy arra a területre, ahol egyébként az Istent nem nagyon keresik, ahol az Isten nem nagyon fontos az emberek számára. Nyilván azért, hogy beteljesedjék a profécia, de hát nyilván az Isten tudta, hogy mi fog történni, mert az Isten az idők ura. Isten tudta, hogy a vallásos emberek, a zsidók, az Isten népe nem akarja az evangéliumot, nem akarja a messiást befogadni, ezért a pogányok közé küldi. Tehát ő látta és tudta, ezért adta az üzenetet Ézsaiásnak a szívébe, és Ézsaiás azért írta le, és azért lehetett évszázadokon keresztül ott a zsidók előtt ez a profécia, hogy a pogányok Galileájába kezdi Jézus hirdetni majd az evangéliumot, a sötétségben lakók majd nagy világosságot látnak. Óriási kontraszt ez. Adott egy embercsoport, aki így úgy tud az Istenről, tudnak valamilyen szinten az ő előírásairól, törvényeiről, valamilyen szinten tartják és azokat az előírásokat, valamilyen istentiszteleti formát gyakorolnak, kialakítottak maguk számára, és van egy másik csapatember, egy másik csoport, akiknek fogalmuk sincs az Isten dolgai felől, pogányként élik az életüket, és mégis a messiás Jézus Krisztus közöttük kezdő el a szolgálatát, közöttük végzi az ébresztésnek, a megtérítésnek a szolgálatát. Nem a vallásosok között, hanem azok között, akik emberi szemmel távol vannak az Isten országától. Hogyha emberi megítélés szerint kellett volna, hogy kezdenie Jézus a szolgálatot, akkor nyilván ott kezdi el, ahol az Isten fontos az emberek számára, tehát Jeruzsálemben kezdi el, a vallásos zsidók között, a farizeusok közé ment volna, lehet, hogy rabbi iskolát látogatott volna meg, de az Isten úgy látta, hogy az a jó, hogyha a pogányok között a sötétségben hirdetetik az evangélium. Miért? Hát nyilván azért, mert a magukat biztos helyen tudók nem tudják szeretni az Úr Jézus Krisztust. Azok, akik maga biztosak, azok nem tudják szeretni az Úr Jézus Krisztust. Lehet, hogy elfogadják, talán még szeretnének tanulni is tőle, de nincs meg bennük az a vágy, hogy a szívüket megtöltse Jézus Krisztus, és a szívük nem for fel az Jézus Krisztus iránti szeretetben. Jézus mond egy példázatot a Simon farizeus házában, akkor, amikor a farizeus meghívja magához, és meglátogatja őket Jézus Krisztus, mond egy példázatot arról, hogy szerinted, kedves farizeus, ki szereti jobban Jézust? Ki szereti jobban a, bocsánat, történet pontosan. Van egy adós, akinek aki 50 dénárral tartozik, van egy másik adós, aki 500 dénárral tartozik, és amikor a kölcsönadó elengedi ezeket az összegeket, akkor kérdezi Jézus, hogy melyik szereti jobban az ő gazdáját, akinek tartozott. És akkor mondja a farizeus, hogy nyilván az, akinek 500 dénárt engedett el, és akkor mondta a farizeus, hogy igen, Jézus, hogy jól válaszoltál. Jól válaszoltál, mert valóban azt szeret jobban, akinek többet engedtek el, és nyilván akkor már ott van a farizeus házában a bűnös nő, aki könnyével mossa meg Jézus lábát, és a hajával törli meg, a nárduskenetet önt a fejére, megkeni Jézus Krisztust, és amikor elcsodálkoznak rajta, hogy hogy engedi Jézus, hogy megérintse őt egy bűnös nő, akkor azt mondja, hogy ennek a nőnek sok bűne bocsátatott meg, ezért nagyon szeret. Jézus Krisztust az a nő szerette, aki nagyon távol volt tőle. Nagyon távol volt Istentől, nagyon távol volt az Isten országától, nagyon távol volt az Isten ismerettől. Azok, akik közel voltak az Isten ismerethez, azok a farizeusok, akik egyébként Jézust is nyilván azért hívták meg, mert hogy egy rabbi, és akkor ez a rabbi tanítson itt közöttünk, és ismerjük meg ennek a rabbinak a tanítását, és akkor még jobban megismerjük talán az Isten. Úgy gondolták, hogy egy kellemes beszélgetés lesz majd ez Jézus Krisztus és közöttük, de Jézus azt mondja, én nem azért jöttem, hogy engem elfogadjatok. Én nem azért jöttem, hogy én tőlem tanulni akarjatok, hanem én azért jöttem, mert én meg akarlak váltani benneteket a bűnétekről. És látjátok ezt az asszonyt? Aki bűnös nő, rengeteg bűne bocsátatott meg, ő mossa könnyével a lábamat. Te, kedves Simon, amikor én bejöttem ide, meg sem mostad a lábamat. Az elemi vendéglátói kötelességedet sem teljesítetted. Mert te magabiztos vagy, azt gondolod, hogy helyen van az életed, és nem tudok veled mit kezdeni. Mi a megdöbbentő ennek a példázatnak a kapcsán azt látni, hogy hányadán állunk mi? Hányadán állunk mi vajon Jézus Krisztussal? Mi is elfogadjuk Jézus Krisztust, mint messiást? Esetleg még tanulni szeretnénk tőle, hogy ő hogyan látja a világot, és hogyan tudnánk mi ebben a világban jobban elboldogulni? Vagy ég a szívünk Jézus Krisztusért. És könnyeinkkel mossuk a lábát, és a hajunkkal szárítjuk meg, még akkor is, hogyha nincsen hosszú haja. Ég-e a szívedben Jézus Krisztus iránti szeretet? Ott van-e a szívedben a vele való közösségnek a vágya? Vagy csak úgy egy alkalmi partnernek tekinted az Úr Jézus Krisztust, a messiást? Jézus tehát, ahogy látjuk, a pogányok Galileájában kezdi a tanítást, milyen megdöbbentő, hogy a tanítványait is ezek közül az emberek közül választja. Azok az emberek kerülnek Jézus Krisztus tanítványai közé, akik itt élnek a pogányok között. Nem a zsidó rabbiátusból választja, nem azok közül választja, akik ott a farizeusok iskolában tanulnak, vagy tanítanak, hanem olyan halászt választ, aki ott a pogányok között éppen kint halászik a családjával együtt, és elhívja őket, hogy legyenek a tanítványában. Mennyivel jobban csengett volna emberileg, hogyha a vallásos zsidók közül választ tanítványokat Jézus Krisztus. De mennyivel csodálatosabb az, amit az Isten választ, hogy a senkiket szólítja meg, és a senkiket teszi valakivé. Ez az Istennek az útja. Így kerülhettem én is az Isten közelébe, a senki. És az Isten így tehet téged is a senkiből valakivé, és ez a valaki természetesen azt jelenti, hogy Isten megváltotja, Isten gyermeke, az Isten országának örököse, nem úgy valaki, hogy aztán majd magad lábán megállsz, és akkor verheted a melledet, mert Isten nem erre hív el bennünket, hanem arra hív el, hogy meglássuk elveszettségünket, és az elveszettségben meglássuk az ő kegyelmét. Sokszor a vallásos embereknek arra van szüksége, hogy a pogányságból megtért emberek botránya jelenjen meg az életük közelében. Sokszor arról van szükség, és egyébként Pál apostol is beszél erről, hogy a pogányok megtérése az a zsidókat bosszantja, botránkoztatja, és hát ha ez oda segíti őket, hogy valóban megismerik az Úr Jézus Krisztust, akit egyébként a mennyei atya hozzájuk küldött. Tehát sokszor a pogányoknak a megtérése, a pogányok megtérésének a botránya szükséges ahhoz, hogy az elhívottak, az Istenhez közel állók aztán megtérjenek. Érdekes történet, itt a gyülekezetünkben is több magát evangélikusnak tartó, vagy evangélis ősöktől származtató ember megbotránkozott azon, amikor Istentől távol lévők egyszer csak Istenhez közel lévők élettek, és elkezdték bizonyságot tenni arról, hogy mi is történt az életükben. Miki Nagy Miklós mesélte ezt a történetet, és ez egy nagyon érdekes történet valóban. Azért mondom el, mert Miklós nyilvánosan is elmondta azt, hogy ifjú korában sok zsiványságot megcsináltak ott a baráti társasággal, a rendőrrel is, a körzetes rendőrrel is sokszor összetűzésbe kerültek, a rendőr is ismerte már őket, és néha a gumigottyukat is megtapasztalták a Mikiék annak idején. És miután Miklós megtért, az Isten megújította az életét, eljön az Isten tiszteletre, Nyírszőlősre, és ott találkozik a rendőrrel. Mert a rendőr evangélikus származású ember volt, aki néha eljött Isten tiszteletre. Nem sűrűn látogatta az Isten tiszteletre, de néha ott volt. És most tessenek végigmondani ezt a megbotránkozást, hogy ott van az a rendőr, aki nemrégiben még püfölte a rendetlen gyereket, a gumibotjával, most meg az a rendetlen gyerek kiáll ide, és elkezd beszélni arról, hogy kicsoda az Isten, és mondja neki, hogy egyébként térjél meg, mert az Isten országa elközelített hozzád, és hogyha nem térsz meg, akkor elkárhozol. Milyen skandallum ez. De sokszor ez a botrány viszi közelebb az Istentől távol élőket. Az Istentől távol lévőket az Úrhoz. Azok, akik magukat biztonságban gondolják, biztonságban tudják, azok ilyen botrányokon keresztül találkozhatnak az Isten megváltásában. Tehát amikor Jézus Krisztus elkezdi hirdetni az evangéliumot a pogányok Galileájában, akkor nyilván ez az az isteni terv, hogy a gőgös, magabiztos zsidó rabbik és farizeusok nem fogadják be az evangéliumot, ezért elmegyek, és ott a pogányok Galileájának egyszerű emberéhez küldöm el az evangéliumot, és majd ők meghallják. És majd ők viszik aztán, és valóban úgy van, hogy Péter, aki a pogányok Galileájából való, mikor hirdeti az evangéliumot a pünkös ünnepén, a Szentlélek kitöltetésének ünnepén, akkor 3000 ember tér meg és jut hitre. Az az ember, aki egyébként nem volt képzett teológus, Isten igéről úgy beszél, hogy az emberek megértik és tudják, mert az Isten szent lelke adja ezt néki a szívébe. Jézus arról beszél, arról kezd el tanítani, és azt hirdeti, hogy térjetek meg, hogy történjen az életetekben ez a megújulás. Változzatok meg elmétek megújulásával. Lássátok meg az Isten világosságában, hogy milyen az életetek, és rendezzétek azt a rendezetlen életet. Ne engedjétek, hogy bármi is elfedje, bármi is eltakarja az életetekben azt, ami rendezésre szorul. Mert én azért jöttem, hogy a betegeket meggyógyítsam. De a betegnek jelentkezni kell az orvosnál. Hogyha a beteg azt mondja, hogy nem vagyok beteg, és otthon marad, és elkezdi magát gyógyítani, előbb-utóbb belehal a betegségébe. Jézus azt mondja, én gyógyítani jöttem. De nyilván a betegeket kell gyógyítani. A betegek jelentkeznek az orvosnál. Vannak persze hipohonderek, akik azt gondolják, hogy beteg is mennek az orvoshoz, de alapvetően a betegeknek van szükségük az orvosra, ezt Jézus mondta, és így is van. Ha meglátod, hogy van rendezetlenség az életedben, ha észreveszed, akkor menj oda Jézus Krisztushoz, mert ő azért jött, hogy rendbe tegye az életedet. Elközelített a mennyek országa, a mennyország itt van, térjetek meg, és valóban Jézus azt mondta, hogy Jézus, a mennyország ott van ti bennetek, meg ott van közöttetek, tehát ahol Jézus Krisztus van, ott van a mennyország, és a mennyország Jézus Krisztusban jön el a te életedbe, és a közösség életébe is. Elközelített a mennyek országa, nincs messze. Isten Jézus Krisztusban új teremtést akar a te életedben is megvalósítani. Nehogy abba a csávába essünk bele, és éppen erről beszélgettünk, tegnap Eke szolgáló találkozója volt, éppen erről beszélgettünk, hogy nehogy beleessünk a visszavallásosodás, a hívő vallásosodás kátyujába. amikor az ember eljut egy szintre az Istennel való kapcsolatában, és utána azt mondja, hogy ma most én tudom. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki amikor az Isten megszólította őt, és a világosság eljött az életébe, akkor az Isten szeretet ott volt az életébe. Isten megváltott, megújította az életemet, csodálatos az életem. És utána azért, mert az életében eljött valami komfortigény, és azt mondta, hogy nem akarom én magamat minden nap megfeszíteni, nem akarom én minden nap Jézus Krisztus követésére adni az életemet, hanem majd csak úgy akkor, amikor nekem kedvem van hozzá, és akkor az élete lecsúszik így erre a szintre. És utána azt mondja, hogy ez a szint a normális, és egyébként ez túlzó. Tehát nem szabad ezt az élet stílust hirdetni meg nem is szabad ezzel nagyon foglalkozni, mert így kell élni az embernek az életét. És mindez azért következik be, mert jön egy törés, jön egy kudarc élmény, vagy jön egy másik tanítás, ami egyébként folyamatosan érkezik, amire az Efezusi levél nagyon komolyan figyelmeztet bennünket, hogy nehogy a különböző tanítások szelében lengedezzünk, hanem erősödjünk meg Krisztusban. És utána ezen a szinten él az ember, és elkezdi kritizálni azt a pontot, ami történt az életében. És olyan szomorú látni ezeket az embereket, hogy ha nem lett volna az életükben ez, akkor nem lenne most az életükben ez. Nem tudom, érthető-e, amit itt mutogatok. De hogyha ezt azt mondja, hogy nem kell, akkor azok, akiknek ő tesz bizonyságot a Krisztusról és az Istenről életről, azok nem jutnak el erre a pontra, hogy aztán esetleg ezen a ponton tudják élni az életüket. Jézus azért mondja, bennetek van, köztetek van a mennyország. Ha benned van Jézus Krisztus, ha égeti a szívedet, ha késztett téged arra, hogy cseleked az akaratát, megismered az akaratát, cseleked az akaratát, akkor a mennyország benned van. Hogyha cselekszitek az Isten országának titkait, akaratát, akkor közöttetek van az Isten országa. És ahol Jézus Krisztus újjáteremtő munkája van, ott van az Isten országa, és ott van a világosság. Ott a világosság erősödik, és a sötétség pedig szűnni fog. Erre hív téged is az Úr. Itt Vízkereszt ünnepén. Erre szeretne téged figyelmeztetni. Hogy ne engedd, hogy az első szeretetnek a tüze benned meglankadjon. Ne engedd, hogy az a világosság, amit egyszer az Isten elindított az életedbe, az homályá, vallásos félhomályá változzon. Nagyon tetszett, ez John Stott mondta egyszer, amikor a református egyetemen a nagy előadóban néhány lámpa világított, és nem látta a jegyzetét, és akkor mondta, hogy testvérek, ebben a vallásos félhomályban nehéz tájékozódni. És átvitt értelemben sajnos így van. A vallásos félhomályban nehéz tájékozódni. A vallásos félhomály tönkreteszi az embert. Legyen világosság. És Jézus ezt a világosságot hozta el, és Vízkeresztkor ezt ünnepeljük. Hogy Jézus Krisztus elindította a szolgálatát, és elkezdte hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, nagy világosságot láttak azok, akik a halál földjén és árnyékában laktak. Világosság támadt nekik. Ezt a világosságot ünnepeljük ma, és erre a világosságra van szükség számodra is. Amen. Csendesedjünk el, hogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, fiadat az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te nem egy tant, nem egy filozófiát küldtél el a világba, hanem egyszülött fiadat, aki eljött a sötétségbe, hogy világosság legyen. Úgy köszönjük néked, Urunk, hogy a Galileában elkezdte a munkáját, és ez a munka kiteljesedhetett a tanítványokon keresztül, és megismerhetjük mi is az evangéliumból, megismerhetjük a Szentírásból, ki vagy te, és mit cselekedtél. És köszönjük néked a elődeinket, azokat a bizonyságtevőket, akik tovább vitték a te evangéliumodat. Áldassék a neved, Urunk, hogy most is bizonyságtévők fellegelesz körül bennünket. Add meg, hogy ezt a világosságot el ne engedjük. Bocsáss meg, Uram, ha mégis félhomályba szeretnénk húzódni, hogyha az első szeretet tüze meglankad a szívünkbe. Kérlek, Urunk, gerjezd újra, adj új világosságot, adj új odaszállást. Erősíts meg bennünket a néked való szolgálatra. Add meg, hogy a te dicsőségedre tudjuk élni életünket. És azok a hívságok, kívánságok, kísértések, amelyek földi életünk során érnek bennünket, és amelyek szét akarják húzni az életünket, add meg, hogy te benned oldódjanak föl. Add meg, hogy amikor bukunk, amikor esünk, akkor a te kezedbe esünk, és a te kezedbe bukjunk. Te légy a mi támaszunk. hogy aztán elsegíts bennünket arra a mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hirdetem a hétközi alkalmakat, amit már hetek óta hirdetek, hogy Allianz Ima hét lesz Nyíregyházán, és erre mindenkit szeretettel hívnak és várnak a metodista, baptista, református, evangélikus testvéreink. Egy ilyen lapot kiteszek majd, hogy van kitéve egyébként? Nincs még kitéve, ugye? Egy ilyen lapot kiteszek majd, és rajta vannak az időpontok és a helyszínek is. Minden nap, a vasárnapot kivétve, tehát ma és a következő vasárnapon 17 órakor kezdődik, de hétköznap 18 órakor kezdődik. Minden este az Allianz Ima hét. Hétfőn a metodista, hétfőn kedden a metodista egyházban, szerdán csütörtökön az Emmaus gyülekezetben, pénteken és szombaton pedig a baptista egyházban, most mai napon és következő vasárnap pedig a Magyar Evangéliumi Testvér Közösségnek a Bessenyei téri központjában lesznek megtartva ezek az alkalmak. Az igehirdetők sorrendben így lesznek: Nagy József református lelkész a mai napon, holnap én leszek a metodistáknál, utána Dani Miklós református testvér a metodista egyházban, utána Emmaus templomban Cserés Attila, és aztán Hecker Márton, a baptista gyülekezetben pedig Kertészné Iványi Ágnes és Jónás Miklós, és Bozorádi András fejezi be következő vasárnap az Allianz Ima hétnek a szolgálatát. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Akik szeretnének jönni, én nagy valószínűséggel néhány este bemegyek, testvérek telefonon rám csörögnek, mikor indulunk, hogy megyünk, és akkor tudom vinni a testvéreket, szállítani. Hétfőn mindenképpen megyek, mert akkor én szolgálok, de többi napok közül is, amikor csak tudok, megpróbálok bemenni. Hirdetem a testvéreknek a férfi hét és a női hét alkalmait Biatorbágyon január 27-én, és aztán férfi hét, aztán női hét február 3-ától, aztán februárban is lesz még egy férfi hét, amelyre lehet jelentkezni, bár beteltek ezek a hetek, azonban a várólistára érdemes feljelentkezni több okból is. Az egyik ok az, hogy a várólisták azok változnak, és be lehet jutni várólistára, és a másik ok pedig az, hogy legyen regisztrálva mindenki, hogy lássák Biatorban, hogy milyen igény van a férfi hétre, mert akkor esetleg tudnak indítani egy következő hetet is. Fontos az imádságlevél, hordozunk egymást imádságos szeretetben, legyen előttünk a testvéreink élete, helyzete. Most Ádám Matyinak a felesége Brigi van kórházban, műtötték őt, Matyi elbeszélése szerint nem úgy épül, ahogy kellene, tehát vannak problémái, hordozunk őt is imádságban. András, nem tudom, hogy van, tudsz-e róla mondani, jobban van?
Jobban van.
Jobban van, Bandi. Marcsik András jobban van, de bent van még a kórházban? Ő is kórházban van. Édesanyám is bent van, még ő is jobban van. Úgy néz ki, hogy kedden talán megy haza a kórházból. Nem találtak semmit, és szépen hazaengedik majd. De hát így szokott ez lenni, hogy az orvosok sajnos nem tudják a betegségeink okát. Ha eltalálják gyógyszerrel, vagy valamiféle terápiával, akkor tudnak segíteni, ha nem, hát akkor úgy jártunk. Ezért nagyon szükséges, hogy az Úr kegyelme ott legyen az életünkben, és egymást is ebben a kegyelemben lássuk és tudjuk. Ezért fontos az imádság, egymás hordozása is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Mai Isten tiszteletünkön, úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral, minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe. Erre készülve énekeljük a 171-es számú énekünket, a 171-es számú éneket énekeljük az úrvacsorára készülve. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkit, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkinek, aki a bűnménységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Úrvacsoránk alatt a 227-es számú éneket énekeljük. 257-es. 257-es?
Igen.
A 257-es számú éneket énekeljük. 257-es ének tehát az úrvacsorai liturgiánk éneke.
Most csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és Örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert elküldted az igazi világosságot, és benne életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a Földön élő egész Anyaszent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljelent. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, gyertek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Békesség néktek! Thank you.
256. Jézus Krisztus nevében, amely ti érettetek és sokakért bűneitek bocsánat.
benneteket ez így a szívben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Úr Jézus, meg titeket az igaz szívvel. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.